Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Időről időre sok szó esik a fiatalokról, mind a közbeszéd, mind pedig a politikai nyilatkozatok szintjén. Szoktuk mondani, hogy ők a jövő, a megmaradás záloga. A mai Naprakészben a fiatalokról lesz szó, de nem csak fiataloknak. Arról beszélgetünk, hogy hogyan határozzák meg magukat a fiatalok. Miért fontos ismerni a fiatalokat foglalkoztató kérdéseket? A jövőbelátás képességét is birtokoljuk-e, ha ismerjük a fiatalokat, az ő motivációikat? Vita Emese szociológus és dr. Veres Valér szociológus egyetemi tanár, a Bábes-Bolyai Tudományegyetem szociológiai és szociális munka karának a dékán helyettese segít megérteni, hogy hogyan áll a romániai magyar fiatalság, hogyan alakult át az ifjúsági életpályák szerkezeten, tolódott ki a felnőtt korba való belépés, milyen a magyar fiatalok társadalmi rétegződése és az anyagi helyzete, a párkapcsolat formálódása és gyermekvállalási, valamint egészség és kockázati magatartása. Számos kérdésről lesz szó tehát a mai Naprakészben. Köszöntöm Önöket, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat.
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönjük a meghívást!
A rendszerváltás nemzedékének a különlegessége, hogy nem látszott a sziluettje, nem látszik a sziluettje, amit talán Székely Levente használta a szürke hattyúk kifejezést. Van, aki az arctalan nemzedékként határozta meg a rendszerváltás nemzedékét, vagy ezt mondta róla, hogy arctalan nemzedék. A mostani ifjúságról mit tudunk elmondani, Vita Emese? Van arcéle a mostani ifjúságnak, a mostani fiataloknak? Illetve nyilván az is kérdés, hogy ki számít fiatalnak?
Én három jelző mentén próbálnám a mostani ifjúságnak a karakterét megfogni, és ezek közül az egyik, tehát nem fogok nagyon újat mondani, az egyik az a konformitás, a másik az az elégedettség versus elégedetlenség, tehát ez is egy érdekes, izgalmas karakter, mindjárt ki fogom bontani ezeket. Illetve mivel a 2020-as ifjúságkutatásról beszélünk, ezért azt gondolom, hogy releváns felvetni azt a jelzőt is, hogy vajon vírus nemzedékről van szó. A konformitás kapcsán ugye szinte az összes vizsgált régióban itt 15-29 éves fiatalokat vizsgált ez a kutatás. A fiataloknak körülbelül fele az teljesen elfogadja azokat az elveket, amelyek szerint a szülei élnek, és például ez az egyik mutatója, vagy ezzel szokták az egyik mutatóját meghatározni a konformitásnak. Tehát ebben egy árnyalati különbséget mutatnak az erdélyi fiatalok a többi régióhoz képest. Nálunk kevesebben vannak, akik a szülői elveket teljesen elfogadják, és egy kicsit többen, akik talán megkérdőjelezik a szüleik által követett mintákat. Tehát, hogy egyet is értenek velük, meg nem is, és hogy akikben vannak kérdőjelek. De összességében a konformitás jegyeit hordozzák magukon. A másik jelző kapcsán itt az elégedettségről, az elégedettségre rátérve, hát az alapvető őket közvetlenül érintő tényezőkkel kifejezetten elégedettek a fiatalok. Gondolok itt a szociális kapcsolatokra, a baráti és partner kapcsolatokra, és még a jelenlegi életszínvonalra is, ami nyilván még függ a szülőknek a helyzetétől. Amivel viszont a legkevésbé elégedettek, azok a munkavállalási lehetőségek, a saját anyagi helyzet és a tanulási lehetőségek. Tehát van ebben egyfajta ilyen kisebb polaritás, hogyha így az elégedettséget nézzük. Az anyagi nehézségek és az anyagi helyzettel kapcsolatos elégedetlenség az többször is visszaköszön, például a leggyakrabban említett problémák között. Ez karöltve persze a bizonytalansága és a kiszámíthatatlan jövővel együtt jelenik meg. És hogy a harmadik jelzőre is visszatérjek, tehát azt se felejtsük el, hogy a 2020-as ifjúságkutatás adatfelvételének az idején itt nagyon benne voltunk a pandémiában, és bár a fiataloknak a többsége a saját életére vonatkozóan nem azt mondta, hogy nem érzi közvetlen hatását a járványnak, de a pandémia azért nagyon erőteljesen befolyásolta a fiataloknak a szocializációs tereit, a családi szintért, az oktatást, a szabadidőt, ennek a tereit. És ez idő alatt a családnak a szerepe az intenzívebbé vált, tehát az otthon töltött idő, hiszen gyakorlatilag csak erre volt lehetőség. A kortárs csoportban a szabadidős lehetőségek pedig nagyon beszűkültek. Az oktatás mellett ez is a virtuális térbe került át. Tehát a COVID-járvány jelentőségét nem lehet alábecsülni, hogy ez aztán mennyire lesz jellemzője ennek a generációnak, vagy hogy ennek milyen hosszú távú hatásai vannak, arról még nem sokat tudunk, de az biztos, hogy ennek vannak széleskörű gazdasági hatásai az oktatási területen is, a társas kapcsolatok terén és a pszichológiai értelemben is, tehát a mentális jólétre nézve, amivel ugye nem olyan sokat foglalkoztunk a járvány alatt, vagy hát azt követően is egy ilyen marginális témakör maradt. De hogy nagyjából ezt a három fő karaktert emelném ki.
Én még hozzátennék egy aspektust, ami nem annyira új, nem annyira eredeti, de ha fiatalokról beszélünk, azért mindenképpen meg kell említeni, hogy egy digitális nemzedékről van szó. És most elsősorban a kommunikáció módját értem ez alatt, ami lényegesen megváltozott tulajdonképpen. Tehát ez mindenképpen egy változás, akár a rendszerváltás nemzedékéhez képest, akár még ha a kettő közé értelmezünk egy nemzedéket, akkor is a 2020-ban vizsgált fiataloknak a generációja.
Amikor fiatalokról beszélünk, akkor tulajdonképpen a rádióhallgató kit kell maga elé képzeljen? Mire határolható be így kor szerint, hogy ki számít fiatalnak? Lehet ezt így nagyon konkrétan lezárni?
Hát mi, mint kutatók, ugye főleg ilyen kvantitatív szörvejkutatás, kérdéves kutatás érdekében, vagy céljából kénytelenek vagyunk ugye lehatárolni, és ezt mi a 15-29 éves népességre határoltuk le. Ebben van egy hagyomány is, mert 2001-ben, mikor ez a kutatás sorozat épült, amiből tulajdonképpen a kötet készült, amire a kötet épített, akkor ezt találták célszerűnek, találtuk, én is, mint kezdő fiatalként már benne voltam abban a munkacsoportban is, és ezt tulajdonképpen most ehhez még annyit tennék hozzá, hogy ezt nyugodtan ki lehetne 34 évesekig terjeszteni. Vannak is olyan kutatások itt Romániában, amelyek ezt kiterjesztve vizsgálják. Jó, hát ugye, ha ilyen számokkal válaszolunk, nyilván szoktuk azt mondani, hogy az ifjúság az egy életfelfogás, de komolyabbra fordítva a szó, tehát ugye a felnőtté válásnak a különböző állomásaiig, tehát a felnőtté válásnak úgymond a teljes felnőtt státusz elérése és beteljesedéséig tartó időszakot szoktuk tekinteni.
Igen, de hát mi a teljes felnőtt státusz az, amikor már nem a mama hotelben lakunk, és nem a papa banktól kapjuk a pénzt? Vagy?
Hát egyértelműen igen, tehát a tanulási időszak befejezése, az első stabil munkahely, és az első stabil párkapcsolat, és a láthatáron ugye az első gyermek vállalása. Tehát ezek azok, amelyekhez szoktuk kötni. Lehet ezt még bővíteni, vagy lehet kihagyni valamit ezekből. Esetleg, ha van kifelejtettem emese, akkor nyugodtan tedd hozzá.
Hát inkább csak annyit tennék hozzá, hogy azért nincs könnyű helyzetben a kutató, amikor be akarja határolni az ifjúságot, hiszen pont arról szól az egyik ifjúságszociológia elmélet, hogy nagyon elmosódnak ezek a határok, és hogy már nem követhető olyan pontosan az életeseményeknek az a szekvenciális sorrendje, amiről Valér is beszélt, hogy mint az korábban volt, tehát hogy befejezzük az iskolát, utána gyorsan belépünk a munkaerőpiacra, aztán rövid időn belül párkapcsolatot létesítünk, stabil kapcsolatot, ami jellemzően a házasság volt, és akkor utána jön az első gyerek, hanem hogy ezeknek az életeseményeknek a sorrendje gyakran felcserélődik, és azért is nehéz talán egy kicsit valahogy ezt kvantitatívan lehatárolni, vagy megválaszolni nagyon exaktan ezt a kérdést.
Változó ifjúság a Kárpát-medence országaiban, szociológiai tanulmányok a magyar fiatalok két évtizedéről, ezzel a címmel jelent meg az önök szerkesztésében egy tanulmánykötet, amelyben arra vállalkoznak, hogy trendeket állítsanak fel, támpontokat nyújtsanak az ifjúság élethelyzetének a megértéséhez. Még mielőtt belemennénk abba, hogy a kötetben mit vizsgáltak, milyen tanulmányok vannak. Beszéljünk egy kérdés erejéig arról, hogy az ifjúság széleskörű feltérképezése az a szociológusokat, vagy ha úgy tetszik, a hozzáértőket predesztinálja a jövőbelátás képességére? Tehát ha vizsgáljuk az ifjúságot, akkor meg is értjük azt, hogy mi lesz majd belőle?
Szokták azt mondani, hogy aki ismeri a fiatalokat, az kicsit a jövőbe lát, azért mi nem végzünk jövőkutatásokat, vagy azért óva inteném magunkat is attól, hogy ilyen nagyon nagy rögtű következtetéseket vonjunk le. De az biztos, hogy bizonyos mértékig kicsit látunk a jövőbe, hiszen most konkrét témákra is akár rátérve, amiket ebben a kötetben betettünk, a fiataloknak a családi állapota, a házasodási, gyermekvállalási intenciói alapján például kaphatunk valamilyen képet arról, hogy milyen várható demográfiai folyamatok lesznek egy adott társadalomban, de ugyanígy az oktatási helyzetkép, a továbbtanulási tervek és kilátások alapján is következtetéseket vonhatunk le arról, hogy milyenek lesznek akár a jövőnek a munkavállalói. Nyilván kaphatunk egy képet arról is, hogy a fiataloknak mely csoportjai és milyen célon szeretnének például elvándorolni, tehát így a migrációs hajlandóságra is ráláthatunk valamennyire, és még sorolhatnék más témákat is. Tehát én azt gondolom, hogy ezeknek a kutatási eredményeknek van egy nagyon fontos üzenete a társadalom felé, mégpedig az, hogyha megértjük az ifjúságnak a helyzetét, annak a problémáit, akkor a jövőt azt valamilyen módon alakítani tudjuk, és akár jobbá is tenni.
Én azzal folytatnám, hogy röviden elmondanám, hogy mégis miről írtunk, és akkor még egy gondolat erejéig esetleg a felvetett kérdésre válaszolunk. Tehát a kötetben jó magam a társadalmi helyzetről, társadalmi rétegződésről, anyagi helyzet változását befolyásoló tényezőkről írtam. Vitemese és Zsemmás Réka a párkapcsolat formálódás és a gyermekvállalás magatartást vizsgálta tulajdonképpen két évtizedes perspektívában, mert mindegyik tanulmánynak az volt a fókusza, hogy két évtized változásaira koncentráljon. Kisdénes és Rosta Gergely a fiatalok vallásosságát, Susánszki Éva és Székely András a fiatalok egészség magatartását és kockázati magatartását vizsgálta. Ez ugye különlegesen fontos téma volt, hogy egy ilyen pandémiás adatfelvételről beszélünk a 2020-as esetében. Aztán Dániel Botond, Götér Zoltán, Hegyi Kamila és Ruszi Szidónia az ifjúság szervezeti életéről, ifjúsági programokról és önkéntességét tekintette át ezeknek a változásait. Ugyancsak Ruszi Szidónia és Székely Levente a fiatalok média és tartalomfogyasztási használatát, itt a hagyományos média és a, hát ez az új típusú média, social média használat és kommunikáció volt a fókuszban. Szabó Júlia és Híres László Kornélia a szabadidős kulturális fogyasztásnak a mintáit, sajátosságait és változásait a határon túli magyar fiatalok körében, és végül Székely Leventének egy módszertani ismertetője volt az úgynevezett nagymintás ifjúságkutatásokról Magyarországon és határon túl egyaránt 2000-től 2020-ig. Na, azért ugye a teljesség kedvéért, hogy a hallgatók tudják, hogy mégis mikről írnak, itt a szerzőknek mintegy fele erdélyi, fele meg hát magyarországi és más határon túli régiókból, úgyhogy ezeket az írásokat tulajdonképpen a Google Books oldalon is meg lehet találni, de meg lehet vásárolni a Kisebbségkutató Intézet honlapjáról, a Kolozsvári Kisebbségkutató Intézet, ugye az a kiadó adta ki. Na, úgyhogy ennyit, hogy mégis tudjuk, hogy miről beszélünk, kikről, tehát, hogy egy mondatban még azért én is reflektálnék erre, hogy mire jó az ifjúságkutatás, és mennyire tudjuk megmondani, hogy mi lesz, ha nagy lesz, vagy mi lesz, amikor a felnőtt társadalmat ugye ezek a fiatalok képezik. Azért vannak olyan sajátosságok, például én most a munkaerőpiac, iskolázottság sajátosságokra gondolok, ami ugye utána sokat nem változik. Tehát az, hogy milyen képzettségi szinttel fog a társadalom működni, akár évtizedekig is ezzel a generációval, amit mi vizsgálunk, az úgy elég jól belőhető. Tehát, hogy úgy lehet látni, hogy néz ki, kommunikációs minták, azok az egyenlőtlenségek, amik látszanak, hogy kinek milyen tényezők mentén sikerül bizonyos dolgokat elérni, mint az anyagi helyzetben. Ugye azok, hát nem azt mondom, hogy nem változhatnak meg, de nem fognak mondjuk 10-15 év alatt olyan radikálisan megváltozni.
Még mielőtt rátérnénk az egyes témákra, azt mondják el nekem, hogy azt tudjuk, hogy a felnőtt generációnak milyen képe van az ifjúságról, mert azt halljuk nagyon sokszor, hogy ezek a mai fiatalok. Ezen túl tudjuk azt, hogy milyen képe van a felnőtt generációnak az ifjúságról, vagy miért olyanok, amilyenek a fiatalok?
Nem tudom, Emesének van-e erről valami tudása, rálátása. Itt a mi kutatásaink alapján én olyan sokat erről nem tudnék mondani. Tehát ugye itt most inkább a fiatalok nézőpontját vagy kérdéseit vizsgáltuk, de nyilván ez egy jó kérdés, mert ténylegesen az van, hogy a felnőtt társadalomban azt szoktuk mondani, hogy állandóan azt mondják a felnőttek, a fiatalok, hogy ezek forró fejek, ezek megint mindent fel akarnak fordítani, ezek semmit se tudnak, nem akarnak rendesen továbbvinni dolgokat, és sokszor még az ókori görögök műveiben is olvasnak ilyeneket a fiatalokról, hogy a felnőttek ilyeneket mondanak. Tehát nem valami nagyon újszerű dologról van szó, szóval van egy ilyen minta, ami időben sem változik. Tehát az, hogy néz rá a felnőtt társadalom a fiatalokra, abban van valami ilyen régi kulturális minta, ami az emberiségre jellemző.
Hát kutatási adatokat nem tudnék ehhez mondani, mert nem foglalkoztunk azzal, hogy a felnőtt társadalomban felmérjük azt a képet, ami az ifjúságról van, úgyhogy inkább csak azt ahhoz tudnék csatlakozni, amit Valér mondott. Az biztos, hogy az idős tagjai mindig valahogy egy kicsit ilyen rebellisként tekintenek a mindenkori ifjúságra, de az adataink ugye pont itt a csendesség, nonkonformitás kapcsán mégiscsak azt tükrözik vissza, hogy hát nem annyira forgatják fel ezek a mai fiatalok a világot, mint ahogy az az idősebb generációnak az elképzeléseiben megjelenik.
Tehát ha nem forgatják fel annyira a világot, akkor azt tudjuk, hogy miként fogják majd alakítani felnőtt korukban a társadalmat a mostani fiatalok, vagy akarják alakítani itt a beolvadás vagy társadalom formálás útján merre fele mennek?
Minden generációban van egy olyan szűkebb réteg, akik a nonkonform elveket képviselik, vagy arra az álláspontra helyezkednek, de ebből a kutatásból, ennek az eredményei alapján én azt gondolom, hogy itt egy elég szűk csoportra vonatkoztatható ez, vagy mondható el ez a fiataloknak egy szűkebb csoportjáról, és én azt vélelmezném, hogy ők inkább a beolvadás útján fognak a felnőtt társadalom részévé válni. Tehát én nem látom ennek a generációnak, ebben a generációban azt, hogy nagyon tüntetőleg fellépnének akár a szüleik elveivel ellentétesen, akár társadalmi ügyek kapcsán megnyilvánulnának nagyon határozottan.
Igen, folytathatnám. Tehát én ugye onnan indulok ki, hogy ne felejtsük el azt, mondjuk ez egy ifjúság elméleti, ifjúság szociológiai dolog, és lehet, hogy nem közismert, de ugye az úgynevezett ifjúsági korszakváltás az arról szólt, hogy mikor alakul át egy adott országban a társadalom, mikor veszik át azokat, tehát az ifjúsági kultúra, autonómiája, az ifjúsági életszakasz felértékelődése megtörténik-e, és ha igen, mikor. És ha ez megtörtént, az általában egy olyan változást eredményezett, aminek következtében például a szülők és a gyermekeik közötti konfliktusok eltűnnek, vagy meggyengülnek, hiszen a szülők is már értik azokat a problémákat, mert ők is átestek ezen a generációs szakadékon, ami mondjuk a világviszonylatban az 50-es, 60-as években merült fel, Amerikában, Nyugat-Európában is úgy gyűrözött be hozzánk. Na most mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a szülők és a gyermekei közötti kommunikáció sokkal jobbá válik. Ezért a fiataloknak úgymond nem maradnak olyan nagy célok, amivel meg kéne váltsák a világot, mert az előttük járó generációk már mindenféléket megváltottak. És tulajdonképpen valahol erre vezethető vissza a dolog, ennek meg hogy ugye nem annyira látjuk a fiatalokat lázadónak vagy újítónak, de ennek van egy másik aspektusa is. Kitágultak a lehetőségek. Ne felejtsük el, hogy Európai Unióban élünk. Az utazás szabadságától kezdve a munkavállalás helyének a szabadságáig, nem beszélve másféle életesélyekig, amik azok is javultak, vagy karrieresélyek, bár ugye itt vannak azért egy kisebb-nagyobb problémák, hogy mi mennyire javult, amire még visszatérünk, de mindenképpen sok tekintetben kitágultak a lehetőségek, és akkor ugye nem csak az marad, hogy akkor adott feltételek között kimondottam most a feltételeket, vagy valamilyen fennálló rendet akarnának a fiatalok megváltoztatni, hanem például eldönthetik, hogy egyszerűen csak itt hagyják ezt az egész kóceváit. Na most itt ugye azt azért el kell mondjuk, hogy az igényesség azért a fiatalok körében eléggé elterjedt jelenség. Tehát, hogy mondjam, nagyon sok tekintetben munkavállalásnál is ugye jelzik a HR-esek, hogy összetett elvárásaik vannak, alig jöttek ki az egyetemről, és már mindent akarnak. Igen, tehát, hogy ugye itt az elvárások is alakítják a társadalmat, tehát valahol abból az irányból látom én inkább, hogy itt egy újító elem van. Tehát nem másképp, ezért nem látványos, ezért lehet csendesnek nevezni, de abban a csendességben azért megvannak a más típusú hozzáállások is. Sokkal többen tovább tanulnak, ugye, mint régebbi generációkban, és akkor ennek mindenféle következményei vannak.
Térjünk rá a társadalmi helyzetre, a fiatalok társadalmi helyzetére 2001-2020 között. Mi jellemzi a fiatalokat ebből a szempontból? Mert arról olvasni, hogy anyagi nehézség, elszegényedés, ez égető probléma, bizonytalanság, céltalanság, munkanélküliség, ami nyomasztja a mostani fiatalokat.
Igen, itt két dolog van, ugye ezt a kérdést elég behatóan vizsgáltuk. Tehát egyrészt a kiinduló pontot kell látni, hogy van egy nagy változás jó irányba, ezt nem lehet eltitkolni vagy elbújtatni, tehát azt látni kell, hogy 2001-hez képest 2020-ra mindenképpen van egy általános javulás. Tehát egy szintlépés, ami mind az anyagi helyzet tekintetében, mind pedig például a továbbtanulás szintjében, hogy mennyien tanulnak tovább, és nem állnak meg valahol az általános iskola végén, mind a két tekintetben az egész Kárpát-medencében egyértelmű előrelépés van. A különbségek a régiók között vannak, főleg abban, hogy 2001-ben például volt, aki előbbre járt ebben a például az oktatás tömegesedésében Erdély nem járt túlságosan elől, tehát ő később hozta be ezt a lemaradását, de meglehetősen jól behozta, tehát hogy nem állunk rosszul például. Viszont amiben rosszabbul állunk, főleg Magyarországnál és Szlovákiánál, az a fiatalok foglalkoztatottságának a szintje, tehát hogy hány százalékának van munkahelye a bizonyos korcsoportok és a teljes népesség esetén is. Tehát itt van egy jó 10%-os lemaradásunk például, és nem csak a mi kutatásunk, hanem az Eurostat, tehát a teljes régiós adatok is például alátámasztják. Na, tehát van egy általános javulás, lényeges ez a javulás, viszont például a fiatalok lakás helyzetében, hogy saját lakásuk van-e ugyanannak a korcsoport korosztálynak, a 15-29-nek százalékba például, ez csak nagyon kicsit javult. Tehát, hogy mit tudom, 2%-ot javult Erdélyben, ilyen 12-ről mondjuk 14-re, Magyarországon, ahol magasabb volt, ott meg nem is tudott javulni, 18-on maradt például, vagy ilyesmi. Tehát nyilván, hogy az ilyen digitalizációs ICT típusú eszközökkel való ellátottság az nagyon sokat javult, és majdnem minden régióban, hát hogy mondjam, például az okostelefonnal való ellátottság 100%-hoz közelítő, stb. Viszont, és akkor befejezem, hogy ne húzzam el nagyon, a problémák például a jó anyagi helyzet elérésében, hogy milyen tényezők határozzák meg, például a hátrányos helyzet, főleg vidéken élő, és ha ez népesség esetében, ha ez még hozzátársul különösképpen a sok gyermekes állapot, vagy a roma származás, akkor szinte semmit nem javult a helyzet abban, hogy mekkora esélye van egy fiatalnak a jó anyagi helyzet elérésében. Tehát bizonyos régről hozott társadalmi hátrányok, hátrányos helyzetű állapotoknak a perszisztens megmaradása sajnos az eléggé jellemző. Tehát, hogy például az is egy pozitív dolog, most már, és akkor befejezem, hogy a tudás hasznosítása, tehát az egyetemi végzettséggel például nagyobb mértékben hozzá lehet járulni a jó anyagi helyzet eléréséhez. Ami nagyon fontos, mert hogyha ugye egy társadalomban nem lehet értékesíteni a megszerzett tudást, vagy nem növekedik ennek az értékesítése, hát ha nem, mondjuk a magas szintről nem növekedik, nem gond, de ha alacsony szintről nem növekedik, akkor az is gond. Ezek pozitív tényezők, de bizonyos fajta problémákat nem sikerült leküzdeni, és például az iskolázottsági hátrányok a vidék és város között még növekedtek is ebben az időszakban. tehát amit nagyon súlyosnak tartunk, mondjam.
Vita Emese és Veres Valér szociológusok a mai napra kész vendégeim. A Változó Ifjúság a Kárpát-medence országaiban szociológiai tanulmányok a magyar fiatalok két évtizedéről. Tanulmánykötet kapcsán beszélgetünk az erdélyi magyar fiatalok helyzetéről, és kiderül a kutatásukból, hogy viszonylag erős házasság és családpárti attitűd jellemzi a fiatalokat. Ha azonban nézzük a népszámlálási adatokat, akkor arra a következtetésre jutunk, hogy a vágyott gyermekek száma még mindig jelentősen lemarad a ténylegesen megszületett gyermekeknek a számától. Vita Emesét kérdezném, hogy a párkapcsolatformálódás, valamint a gyermekvállalási magatartás szempontjából mit tudunk a magyar fiatalokról?
Az, hogy kevesebb gyermek születik, mint amennyit terveznek a fiatalok, ennek azért elég összetett okai vannak. Nyilvánvalóan az egyik fő tényező az, hogy a házasságkötési és ezzel összefüggésben a gyermekvállalási életkor az kitolódott az utóbbi évtizedekben. Például éppen az oktatásban eltöltött egyre hosszabb idő, tehát az oktatási expanzió, és persze az egyéb bizonytalanságok miatt is, mint stabil munkahely, lakhatás, stabil párkapcsolatnak a problematikája, tehát eleve későre kezdődik a családalapítás, ami ugye azt is jelenti, hogy a nőknek és hát a férfiaknak is kevesebb termékeny év áll rendelkezésére a sikeres gyermekvállalásnak a megvalósításához, vagy egy sikeres várandósághoz. A gyermekvállalásnak a centrális időszaka az így a 20-as éveknek a második felében, de inkább a 30. életév körül van. Hogyha ebben a korosztályban, itt most konkrétan ebben a tanulmányban, amit Jambasurékával írtunk, itt a 25-29 éveseket korcsoportra bontva is vizsgáltuk, itt a nőknek 40, a férfiaknak 50%-a még egyedülálló volt. Tehát, hogyha a gyermekvállalás centrális időszaka körül a korosztálynak egy jelentős része egyedülálló, az nincs partnere, akkor az komolyan és erőteljesen befolyásolja azt, hogy milyen lesz a népességben a végső termékenység. Azt is hozzá kell tenni, hogy pont ezen okok miatt a termékenységnek a döntő része az már nem a legtermékenyebb vagy a nagyon fertilis időszakban történik, hanem elhúzódik, vagy kitolódik ez. Bizonyos számítások szerint ez korábban 12 évre szorítódott, tehát ez a termékeny időszak, ez most már 18 év körül van. És ugye ezek az utolsó évek, ezek már nem annyira a fertilis korban történnek. Na most mondhatjuk azt is, hogy individualizálódik a társadalom, hogy elméletileg mindenki maga dönt arról, hogy mikor vállalja a gyermeket. Természetesen, hogyha talál hozzá megfelelő partner. A párkapcsolatok is ezzel együtt diverzifikálódtak, tehát megjelent az élettársi kapcsolat, mint egy jelentősebb párkapcsolati forma korábban a házasság volt a nagyon domináns. Most az első párkapcsolatoknak egy jelentős része az élettársi kapcsolatként kezdődik, és hát ezeknek nagyon sok fajtája van. Mondhatjuk, hogy Erdélyben ez elsősorban egy ilyen próbaházasság féle jelentése van, tehát házassággá alakulhat át egy adott pont után, de összességében, amit meg lehet állapítani az élettársi kapcsolatokról, hogy azok törékenyek, bomlékonyabbak, kevésbé elfogadottak a társadalomban, és pont ezért kevesebb gyermeket is vállalnak az élettársi kapcsolatban élők. Nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem születnek gyermekek élettársi kapcsolatban, de hogy összességében, tehát hogyha statisztikailag nézzük, akkor kevesebb gyermek születik. Úgyhogy összefoglalva én azt mondanám, hogy bonyolultabbak lettek a párkapcsolatok, és egy gyermek vállalásához arra van szükség, hogy kiszámítható, boldog párkapcsolat legyen, és ha ez nem kiszámítható, akkor a tudatos gyermekvállalás is vagy legalábbis ennek a alacsonyabb szintjével fogunk találkozni.
Az egészség és kockázati magatartásról mit tudunk elmondani, vagy mit fontos elmondani?
Fiataloknak a problémái között azért azt tudjuk, azt látjuk, hogy például a drogfogyasztásnak a problematikája az visszaköszön a fiataloknak az általános problémái között. Ezt egyébként láttuk már például a potenciális drogfogyasztás meglepően magas arányaiból is, tehát a fiataloknak ilyen 40-50%-ának a barátai ismerősei körében van olyan, aki mondjuk használt már kábítószert, és nagyjából ugyanennyien mondják, hogy a droghoz való hozzájutásnak a lehetősége is könnyű lenne, hogyha ha éppen azt akarnák. Például az alkoholfogyasztás is relatív magas a határon túli fiataloknak a körében, tehát a mindennapi, nem is a mindennapi, de a heti rendszerességgel alkoholt fogyasztóknak az aránya az elég jelentős. A dohányzási szokások azok átalakulóban vannak, tehát nagyon sokan használnak már nem hagyományos dohánytermékeket, de ugyanígy például az energiaitaloknak a fogyasztása is jelentős növekedést mutat a fiataloknak a körében.
Beszélgetésünk végéhez közeledve ejtsünk szót arról, hogy mennyire sebezhető a romániai ifjúság, illetve Veres Valért kérdezném, hogy így mondhatjuk, hogy romániai ifjúság, vagy leválasztható a romániai ifjúságból az erdélyi magyar ifjúság, és más problémáik vannak az erdélyi magyaroknak, mint a erdélyi magyar fiataloknak, mint a romániai román fiataloknak, vagy pedig közös problémák, mert hogy mindannyian fiatalok, a lakhatás, a munkanélküliség, a bizonytalanság az ugyanúgy érinti a többségi lakosság fiataljait is, mint a mieinket.
Tehát erdélyi fiatalok, erdélyi magyar fiataloknak azért vannak sajátos problémáik is, meg jellemzőik is, tehát egyrészt vannak hasonlóságok, jelentős tényezők vagy tendenciák vannak, amely például a nagy régió, Közép- és Kelet-Európa, maga az ország és az országokra ható nagy társadalmi folyamatok, Európai Uniós csatlakozás, világválság, ebből fakadó problémák, a lehetőségek is problémák, és ezek közösek. Viszont például a munkaerőpiaci elhelyezkedésben az erdélyi magyarság számára, és azon belül is differenciáltan Székelyföldön és Szórványban vannak más jellegű kihívások. A román nyelvismeretnek az alacsony vagy gyenge szintje például a jó munkahely megszerzésének esélyeit gyengítik, tehát ilyen több változós módszerekkel ki lehet mutatni, hogy egy adott, jól meghatározott tényező százalékban rontja az esélyeket, vagy például akár így átlagosan egy kisebb bérteredménye, tehát ezek például sajátos kihívások, vagy a szorványhelyzetben például a magyarság megtartása, egyáltalán a magyar identitás fenntartása, kihívás. Ugye általában a szorvány régiók nagy része gazdaságilag jó helyzetű régió, ha ránézünk Erdély térképére, tehát ott a kihívások más jellegűek például. Tehát nem mondanám azt, hogy nem lehet megkülönböztetni a problémák és sajátosságok szempontjából, mert nagyon is meg lehet. Sőt, van egy másik tényező is, például az ilyen kommunikáció, új típusú média tájékozódás tekintetében sokkal nagyobb mértékben a magyarországi média hatása alatt állnak a magyar fiatal, erdélyi magyar fiatalok, és ez is sok különbséget generál, például amikor nagy társadalmi kérdésekhez kell viszonyulni, akkor azért szignifikáns különbségek vannak a román fiatalokhoz képest. Tehát nem moshatjuk egybe, ezt mondhatnám következtetésként. Nem tudom, ha valamit kihagytam.
Mennyire sebezhető a romániai ifjúság, vagy az erdélyi magyar ifjúság, vagy hol a legsebezhetőbb, nyilván nem földrajzi értelemben hol a legsebezhetőbb, hanem oktatás, munkaerőpiac, elhelyezkedés.
Hát én, ahogy az előbb is említettem, ott a munkaerőpiac elhelyezkedés vonatkozásában tartanám a legsebezhetőbbnek, és a kivándorlás, mint népességfogyás, akár a reprodukció is, akár a gyermekvállalás is, főleg a szolványhelyzetben. Tehát, hogy bizony ezek komoly kihívások, a nagyon létszámban, nagyon lecsökkent, nagyon beszűkült, demográfilag beszűkült magyar szolványrégióknak a maga sebezhetősége a magyarság fenntartásában, mert hát ugye a fiatalok, többé-kevésbé a fiatalok és a fiatal felnőttek nyakába esik ez a felelősség, és főleg a jövő. A több magyarság esetében viszont a munkavállalás, a jó anyagi helyzet megteremtése, a munkaerőpiaci kihívások, és nem utolsó sorban például a roma integráció, hátrányos helyzetű fiatalok, azok kérdése mentén helyezném el ezt a sebezhetőség problémákat.
Erdélyen belül vannak távolságok a fiatalokat tekintve? Most arra gondolok, hogy vidék és városi fiatalok között nyilván van szakadék, de régiók között vannak szakadékok?
Nyilvánvalóan vannak, amiket itt Valér is említett, én tulajdonképpen ezekhez tudnék csatlakozni, tehát nagyon mások azért a fiataloknak az élet lehetőségei, de én ezeket a távolságokat elsősorban a vidékváros, a szórványtömb között látom. Azt gondolom, hogy nagyvárosokban élő fiataloknak a lehetőségei Erdélyen belül azért nagyjából hasonlóak tudnak lenni, még akár olyan vonatkozásban is, hogy egy Kolozsváron tanuló fiatalnak a munka lehetőségei, a tanulási lehetőségei azok nagyon hasonlítanak akár még más határon túli régiók hasonló nagy városában élő fiataloknak az élet lehetőségeihez is.
Vita Emes, Veres Valér szociológusok, köszönöm, hogy itt voltak a Napra Kézben, és válaszoltak a kérdéseimre.
Köszönjük.